Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked azt a csodát, amit megígértél nekünk, mielőtt elmentél erről a földről, hogy elküldöd a te szellemedet, az igazságnak a szellemét, aki elvezet minket minden igazságra, aki megtanít, formál, alakít, aki szól hozzánk. Kérünk mindenható Urunk, küld most is a Szent Lélket, add, hogy megelevenítse, és elvégezze azt a munkát, amiért elküldted az igédet. Uram, köszönöm neked, hogy az igédet nem hiába küldted el. Munkát akarsz végezni bennünk, rajtunk és rajtunk keresztül. Formálni akarsz, mint kis puzzle darabokat. Uram, hadd legyen ez a most együtt töltött idő is. Az az idő, amikor engedünk neked. Uram, szólj hozzánk, taníts minket és formálj minket. Jézus nevében kérünk, atyánk. Amen. Nagyon érdekes dolgot tett a Isten a szívemre, én sem értettem először, hogy miért. Hogy hogyan lett, azt tudom, azt majd annak idején el fogom mondani. De nagyon sokáig kerestem, forgattam, valóban odaálltam Isten elé, hogy mutassa meg, mit akar belőle nekem tanítani. A Új Szövetségnek talán a legrövidebb leveléről szeretnék beszélni, János apostolnak a második leveléről. Ha valaki követni akarja, akkor megtalálja a János apostol első és harmadik levele között. Nem ez. A hossza sem különösebben hajmeresztő, 13 vers, úgyhogy veszem a bátorságot, hogy én most előtte fel fogom ezt olvasni. Tehát János második levele. A presbiter, a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak. Amit parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, úrnő, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem mint amely kezdettől fogva megvolt nálunk, hogy szeressük egymást. A szeretet pedig az, hogy az ő parancsolatai szerint jár. Ez tehát a parancsolat, mint ahogy kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járunk. Mert sok hitető jött erre a világra, akik nem vallják Jézus, testben eljött Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsétek azt, amiért munkálkodtok, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki túlmegy a Krisztus tanításán, és nem marad abban, annak nincs Istene. Aki megmarad az ő tanításában, azé az Atya is, és a Fiú is. Ha valaki hozzátok megy, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal az ő gonosz cselekedeteivel. Sok írnom való volna nektek. De nem akartam papíron és tintával írni, hanem remélem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélgethetünk, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged, a te kiválasztott nő testvéreid gyermekei. Hát sok szempontból egy nagyon különlegesnek. Én egy sok szempontból nagyon különlegesnek látom ezt a levelet. Amit nagyjából történelmi alapon is tudunk róla, hogy ez bizony az Új Szövetségnek, így a Bibliának a egyik legkésőbb keletkezett írása. Valahol 90 és 110 közé teszik. Tehát még az is lehet, hogy a Jelenések könyve, ami a 90-es évek közepe, akár a Jelenések könyve utánra is. Ez azért Érdekes, mert nyilván a kor meghatározza, hogy kinek beszél és miért beszél az apostol. Különleges abból a szempontból is, mert ha elkezdjük olvasni, rögtön az elején nem tudunk igazán mit kezdeni, legalábbis nagyon küzdöttem azzal, hogy mi ez a... ki ez a feladó, meg ki ez a címzett, szóval hogy van ez? Ez olyan nagyon idegen, sehol nem találunk ilyen rejtélyesnek tűnő címzést a levelek között. A presbiter mondja magáról, és ezért ez fontos tudni, ezt már mi tettük ezzé. Úgy értem mi, hogy mai fordítók. János, amikor leírja, semmi különöset nem ír magáról, csak azt mondja, hogy presbiterosz, az öregebb. Az öregebb. Ennyit jelent. És ez annyira átjön nekem belőle, hogy nem valami olyan mi voltában beszél a levélben, mint aki jön és osztja az észt, mint fölöttese, mint püspöke, mint az apostol, ugye? Nem mint apostol, hanem azt mondja, hogy azért én abban a mi voltomban írom nektek ezt a levelet, mert öregebb vagyok, és már megéltem valamit. Ugye mondtam, hogy körülbelül mikor keletkezhetett, hát hogyha csak mondjuk 90-ben keletkezett is. És feltételezzük, hogy mikor Jézussal találkozott, legalább 20 volt. Ugye érezzük, hogy ő fiatal volt, gondoljátok meleg. Akkor is azt jelenti, hogy valamikor a 10-es években születhetett legkésőbb. Azaz már 80 fölötti János. Tehát egy 80 év fölötti ember nem ma, hanem 2000 évvel ezelőtt szólal meg és beszél. Persze, hogy azt mondja, én az öregebb, hallgass meg ezen az alapon. És ez nekem egy nagyon jó hír. Nem mindig nyilvánvaló, hogy ebben a attitűddel beszélnek az apostolok. Például a Péter levelében előfordul ugyanez a kifejezés az 1 Péter 5-ben, és Péter már úgy beszél az ottaniakhoz, a címzettekhez, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én a presbitertárs. És az én a presbitertárs, az már bizony magában hordoz valami olyat, ami mintha egy címe lenne, mintha egy titulusa lenne. Beszélgettünk Biblia órán ezekről a kérdésekről, vajon hogy is voltak ezek kezdetben. Én azt látom, hogy János az nagyon komolyan marad abba a pozícióba, nem pozícióba, hogy ő egy a gyülekezet idősebbei közül, a vényei közül, ahogy ez mindig is létezett a zsidó közösségekben is. Ki a címzett? Ez egy nagyon izgalmas dolog. Hát tulajdonképpen azt mondhatnám majdnem mindegy, és túlmehetnénk rajta, van egy címzettje valami úrnő, meg annak a gyermekei. De tudjátok, sok ponton nekem kilóg a lóláb. Én nem igazán tudok megbarátkozni ezzel a gondolattal. Legfőképpen azért, mert elég nehezen tudom elhinni, hogy belekerül, bár miért ne, belekerülhet persze az Új Szövetségbe, ha csak pusztán egy ennyinek szólna egy üzenet. Csak hogy az üzenet tartalma az sokkal szélesebb, sokkal fontosabb, sokkal több embernek szóló. Mi van, hogyha az a címzett, az az úrhölgy, akit egyébként a görögben Kyria, ami nem más, mint a Kyriosznak, azaz az úrnak, amit kizárólag Jézusra használja már ebben az időben egyértelműen a Biblia, annak a női megfelelője. Sőt, ugye kiválasztott úrhölgyről beszél, Elekté Kyriáról, és egy picit gondolkodunk rajta, hogy valahonnan ezt ismerjük, ezt a képet. Hogy van Jézusnak egy kiválasztottja, egy kiválasztott mennyasszonya. És ebben a pillanatban számomra, és ez kizárólag az én véleményem, és semmi szín alatt nem kell összemosni, hogy a Bibliában ez direkt bele van írva, egészen az jön át, hogy valójában János a levelet egy sokkal szélesebb körnek, talán nem is személyesen egy közösségnek, hanem ennek az utolsó század végén élő egész kereszténységnek, a hívők közösségének, a kiválasztottak közösségének írja. Megint mondom, igazándiból a mondani való attól nem változik, de sokkal jobban érthető, amiről beszél, hogyha ilyen széles közösségnek szól. És jobban érthető, hogy akkor a gyermekek, azok talán ebben a képben, ami oldatlanul csak egy kép, mi magunk vagyunk, én is, te is, akik ennek a láthatatlan eklézsiának a tagjai. És azt mondja, még egy kicsit az elején, hadd nyelvészkedjek az elején, azt mondja erről a gyülekezetről, hogy akiket én igazán szeretek. Annyira nem jön át az igazi mondani való rajta. Szabad fordításban körülbelül úgy hangzik, hogy akiket én isteni szeretettel, igazságban, vagy igazság által szeretek. És lehet, hogy nincs is jelentősége most még számotokra, de azt kell, hogy mondjam, megelőlegezve, spoilerezve az egész témát, talán a középpontjává válik az egész levélnek. Gyere csak! No, tehát tudjuk most már, hogy mikor keletkezett, ki a szerzője, ki az írója és ki a címzettje. Talán meg is ragadhatjuk, hogy mi magunk vagyunk a címzettjei. És talán még a nyelvészkedéshez annyit, hogy néha nagyon nehezen adható vissza egy nyelvből másik nyelvbe, ami mondani való van. A kifejezés, amit itt léptenyomon használunk, és állandóan küzdenek egyébként a fordítók vele, az ugye az, hogy szeretetben. De pontosan ugyanez az előjáró mondja el azt, hogyha szeretettel, vagy szeretet által történik minden. Mindenki döntse, hogy hogy akarja érteni. Én azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert valószínűleg hol egyik, hol másik, hol harmadik fogja visszaadni majd a te számodra. Gyere, ülj! Itt van ezt a széket, és tehát bármelyik vissza tudja adni tulajdonképpen az adott helyzetben a mondani valót, úgyhogy nyugodtan bármikor, ha én azt mondom, hogy szeretetben, akkor helyettesítsétek be, a ti fületeknek inkább kedvesebben hangzó, mert valójában legtöbbször csak a fordítónak a hasonló önkéntessége ez. És a harmadik versben a köszöntés az a következőképpen hangzik. Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazsággal és szeretettel. És igazándiból az én számomra az egésznek az elindítója az volt néhány héttel ezelőtt, hogy bibliaórán beszélgetve csak úgy feltette Zoli a költői kérdést, hogy vajon miért pont ez a nem ennek, hanem a Filippi levélnek, hogy miért pont ez a közös, miért pont ez Pálnak a köszönése, hogy kegyelem és békesség nektek. Ott így hangzik ez a két elszólítás, úgy hangzik ez a kérés. És így jutottam el én is ehhez a levélhez, és ehhez a köszöntéshez, és nagyon sokat forgattam, mert az nem lehet, hogy véletlenül van egy ilyen mondat. Próbáltam megérteni, hogy mi is van mögötte, miért egy ilyen feltűnő, sehol egyetlen egy levélben sem jelenlévő köszönést használ János. Aki egyébként a többi levelében nem is köszön különösebben be. Csak úgy mondja a mondani valóját. De itt ezt nem csinálja. És hát nem tudok fél megoldást csinálni, végignéztem az összes levelet, hogy akkor ki hogyan köszön. És meglepő dolgot találtam, és nagyon fontos dolgot találtam. Ezt kell, hogy mondjam. Pál két kivétellel, és Péter is mindig azt mondja a köszönésében, hogy kegyelem és békesség. A Timóteus levélben ez kiegészül azzal, hogy kegyelem, békesség és irgalom. De ez elég következetes egyébként. A többiek gyakorlatilag Judás kivételével nem használnak semmiféle köszönést és címzésmintást. Judás viszont már úgy köszön, hogy irgalom, békesség és szeretet. És ezek után jön János, mint ahogy mondtam, egyike a legkésőbbinek, és valami egész más formulát használ. És tudjátok, mi a célja egy ilyen mondatnak? Nem hiszek abban, hogy sablonok lennének. Tehát egy biztos, hogy én magam is úgy vagyok vele, tudod, hogy ha imádkozok valakiért, akkor igazándiból azt szeretném kérni az Istentől, ami az ő számára valóságosan leginkább szükséges. Valóságosan leginkább Isten szerinti módon szükséglete annak a személynek. Miért tenne mást az apostol, amikor a levelében egy ilyen címzést használ, de ugye érezzük, hogy ez a címzés ez egyben egy áldáskérés is. Egy áldáskérés. Milyen áldást kérsz arra, akit szeretsz? Ha nem azt kéred áldásként, ami a leginkább szükséges a számukra. És hirtelen megvilágosodik az egész. Mert az első, még akkor gyorsan egy kicsit, akik különböznek a Pál formulájától, azok mind késői levelek. Azok mind késői levelek, ugye Jánosi a legkésőbb. Ami mindegyikben közös, az a kegyelem és a békesség. Imádkoztunk, és valahogy ez itt az imában is előjött itt alkalom előtt, és én akkor csak egy fél szóval utaltam rá Szilvinek, a Juditnak. És én most is azt látom. A gyülekezet az első pillanattól kezdve, Pál tanításából világosan látszik, hogy leginkább a kegyelemmel nem tud mit kezdeni. Leginkább azzal küzd. Leginkább azt nem tudja megragadni, hogy hogy lehet, hogy a kegyelem. És ez elég. Az első századok legnagyobb, az első század és az első keresztény gyülekezetek legnagyobb kihívása az valóban a kegyelem volt. És mellette a békesség. A belső és a külső békesség is. Hiszen gyakorlatilag egész életüket háborúságban élték meg, és mégis Jézus azt mondta, hogy ne féljetek. Én meggyőztem a világot. Tehát oka van annak, hogy végigvonul az összes köszöntésen és áldáskívánoson az apostoloknál, a levelek szerzőinél ez a formula, és ami feltűnő ezek után, hogy ahogy telik az idő, kibővül. Kibővül Judásnál is, kibővül Jánosnál is, az irgalomról, a szeretettel, Timóteusnál az irgalommal és a szeretettel, és végül itt, most már látjuk, és visszajövünk ide, amiről beszélünk, tehát a teljes palettával. És nyilván oka van, ha erről akar beszélni, és ha ezt kéri áldásként Istentől, akkor erre van szüksége. És ezen a ponton álltam meg, hogy az lehetetlen, hogy ez pontosan csak egy úrnő, meg 3-4 gyereke legyen, hiszen ez valami sokkal fontosabb dolog. Mire van szükségük? Egy picit nagyon röviden szeretnék csak a szavakon végigmenni, mert hogy nagyon sokszor dobálózunk a kifejezésekkel, és engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljam, hogy melyik szó alatt mit is értünk. Nem akarok teológiai mélységben definíciókat adni, de azért jó, ha különbséget tudunk mindenkor tenni a szavak között. Kegyelem szó az első. Ha a legegyszerűbben szeretném elmondani, hogy mit jelent a kegyelem, akkor azt mondom, nem én találtam ki, sokan használják ezt, hogy azt kapom, amit nem érdemlek. A kegyelem Isten ajándéka. Azt kapom, amit nem érdemlek. És érezhető, hogy ebben küzd leginkább a gyülekezet. Irgalom, a második kifejezés. Annak talán kevésbé ismert. A kegyelmet nagyon sokan ismerjük, karis, ugye, a görög megfelelőre. A második szó az az irgalom, az az eleos. Eleos. Az a nem kapom azt, amit pedig kaphatnék, amit jogosan kaphatnék, amit megérdemlek, ami jár nekem, azt nem kapom. Nem veti rám Jézus azt az első követ. Ha nekem gondolkodnom kell, hogy mi az irgalom, akkor bőven elegendő ezt az egy történetet felidéznem, amikor ott áll az asszony a tömeg közepén, és mikor Jézus provokálják, hogy mi legyen, mert hogy ő neki jog szerint most halállal kell laknia, akkor Jézusnak van bátorsága azt mondani, hogy igazatok van, a törvény ezt mondja, az első követ dobja rá az, aki nem követett el bűnt. Ne nyissunk róla a vitát, hogy a második már lehet olyan, aki bűnt követett el, ezt már nem fejti ki. És azért nem fejti ki, mert a mindenható pontosan tudja azt a bibliai igazságot, hogy mindnyájan vétkeztünk, és mindnyájan szűkölködünk az Isten nélkül. Egyetlen egy ember volt ebben a pillanatban ott jelen, egyetlen egy, aki jogosan dobhatta volna a követ, az ő maga volt. És ő mit mond, miután már nincs vádoló? Azt mondja, én nem vádollak téged. Én nem. Na, ez az irgalom. Ez az én nem vádollak téged. Pedig megtehetném. Mert jó szemben tehetném. Szóval az én számomra az irgalom ezért az olyan formán jön mindig elő, hogy Látom, hogy Isten nem veti rám a követ. És egy kicsit oldalba bök. Te se. Te se dobd. Mert te is igaz vagy. Igaz vagy Jézus Krisztus által. Dobhatnád a követ. Álljon meg a kezed, amikor dobni akarod. És békesség a harmadik sorban. Ismerős a szó, bár ritkán halljátok. Eiréné, az irén szó, az a békességet jelenti. És amikor békességet értünk alatta, alapvetően a Biblia mégsem a külső háborúságtól mentes szét érti, hanem azt a titkot, amit a római levél 5. részének az elején mond Pál, mivel hitáltal igazoltunk meg, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A békesség valami olyan dolog, ami mindenek előtt az ember és az Isten közötti békességet jelenti. Mindenek előtt. És ez Istentől van. Isten az, aki megbékeltette magával Jézus Krisztus. Aki megbékeltetett minket magával Jézus Krisztus által, hangzik a korintusi 2. levélben. De jelenti a külső békét is, mert Jézus az utolsó estén határozottan olyan értelemben beszél, és mondja a tanítványoknak, hogy ne nyugtalanjatok, ne nyugtalankodjatok, ne féljetek. Ez nem csak az Istennel való közösséget jelenti, hanem valami olyan titkot, ami az Istennel való közösség fölött neked a mindennapokra ígéri a békességet. No, akkor menjünk vissza. Menjünk csak vissza az eredeti definícióra, hogy én azt feltételezem, hogy azért beszél az apostol ezekről, mert ez a szükség. És hadd terjesszem ki egy kicsit gondolatban, hogyha ez a legutolsó gyülekezetek időben... Ne törődj vele!
Minden rendben!
Én... Hogyha ez a legutolsó idő, úgy értem, hogy az evangéliumban még feljegyzett levelek közül legutolsó időnek, és minden hívőnek szóló üzenet, akkor ez bizony nekünk is ilyen szükségünk és áldás kívánásunk. Kegyelem, irgalom és békesség. És János fontosnak tartja kiemelni, hadd menjek tovább, hogy mindezeknek a forrása felülről van. Mert mi nagyon szeretnénk ezeket a dolgokat magunk generálni, békességet megteremteni. Elképesztő energia a ma emberének, tedd a szívedre a kezedet, időnként neked is, iszonyatos sok energiát megy arra áll, hogy békességet teremts magad körül. Talán kegyelmet nem tudsz generálni. Azt majd pótolni akarod a saját munkáddal. Talán az irgalom sem nagyon megy, legfeljebb összeszorított foggal. De a békesség, ez biztos, hogy nagyon sokszor az én tipródásom is. És Isten azt mondja, hogy ezt a békességet az Atyától és az ő fiától, Jézus Krisztustól lehet csak megkapni. Ez az áldáskívánás, ez a köszöntés, ez hihetetlenül fontos. És van itt valami nagyon nagy titok, ami azt gondolom, hogy az üzenet lényege, hogy igazsággal és szeretettel, vagy igazság által és szeretet által. Azaz, és én ezt hadd mondjam, nagyon komolyan és nagyon fontosan. Kegyelem, irgalom és békesség egyszerűen nem értelmezhető, elszakítva, önállóan kiragadva, csak ha az felülről van, és csak ha ez igazság és szeretet által történik. Oké, akkor most még tovább lépünk a definíciós listánkon, a meghatározásokon. Mi ez az igazság és mi ez a szeretet? Az igazság, a görög szava az aletheia, sokszor hivatkozunk rá itt, meg sokszor dobálózunk a görög szóval. Az én számomra legegyszerűbben az isteni valóságot jelenti. Amikor azt mondom, hogy a hit a remény, a nem látott dolgok felől való meggyőződés, akkor valójában azt a csodát mondom, amikor az embernek Isten megengedi, hogy belelássa a láthatatlanba, meglásd az isteni igazságot, valóságot, aletheiát, és ebbe kapaszkodva lépjél tovább. Ez nagyjából az én hitem szerint a hit definíciója. A valóság, tehát is az isteni renddel való azonosítás jelenti. De van egy másik olvasata is, ami legalább ennyire fontos, és nem engedhetjük el. Van egy fantasztikus párbeszéd húsvétkor, Pilátus és Jézus között. És Jézus azt mondja Pilátusnak, aki sajnos semmit nem ért egyébként a beszélgetésből, de nem is neki mondja, hiszen hanem nekünk. Én azért születtem, és azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És hogy mennyire nem ért Pilátus akkor semmit se belőle, úgy hangzik a kérdése, hogy micsoda az igazság? Micsoda az igazság? Egyszerűen a korban, és ugye tegyük vissza magunkat oda a első században, a kor meghatározó görög filozófiája nagyon sokat foglalkozik az igazsággal. Az ő számára az igazság egy erkölcsi, egy filozófiai kérdés. És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy én vagyok az igazság. És ez valami elképesztő más dimenzióba helyezi, ezt talán meg is rázom a fejem, hogy nem is értem, miről beszélek. Jézus azt mondja, én magam vagyok az igazság. Nem valami az igazság, valami bölcsesség, valami okosság, hanem én magam vagyok az igazság. Én vagyok az út és az igazság és az élet. És egy másik olvasatban viszont, vagy talán egy másik megközelítésben, a főpapi imában azt kéri az atyától, számomra, hogy szenteld meg. Szenteld meg őket igazsággal. Majd folytatja, hogy a te igéd az igazság. Mit tudok én az igazságról? Mit tudok én erről a valóságról? És igazából ez az izgalmas rész a folytatásban. Én azt gondolom, hogy semmi más, mint amit az Isten megenged, hogy meglássak. Amiről ő felbeledenti a fájkát, amit ő nekem kinyilatkozta. Arról beszél Pál 2. Korintus 3-ban, hogy nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat. Szögezzük le tehát. Bármennyire is szeretnéd, az igazságról semmit nem tudsz magadról. Semmit. Ez világosan elmondja Isten. Ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, az Istentől van, aki alkalmassá tesz minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, és a lélek pedig megelevenít. Szóval az igazság az valami olyan, aminek a megismerése az a számodra csak az Isten közreműködésével lesz lehetséges, és semmi szín alatt nem valami filozófiai, pláne nem erkölcsi kategória. És végül az utolsó, amiről tényleg csak egy mondat erejéig most, az agápé, az isteni szeretet. Ragozhatnám is, beszélhetnék róla rengeteget, de Jézus olyan gyönyörűen mondja el egyetlen egy mondatba számomra, hogy mit jelent ez a János 15-ben. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja a barátáért. Ha keresed bármikor, hogy szeretet, ha azt mondod a másiknak, hogy szeretlek, és ez egy komoly kihívás, azt mondom neked, hogy szeretlek, akkor helyettesítsd be ezt a képet. Ha ez ennek megfelel, akkor érted az agapét. Akkor éled az agapét. Akkor alkalmas vagy erre. Ha nem, akkor nem. De ne aggódj. Nem nagyon vagyunk alkalmasak erre. Mondani tudjuk mondani, de nem vagyunk alkalmasak rá. Ugye ott van a János evangéliumnak a végén a párbeszéd. Pontosan ebben a témában. Péter és Jézus között. No hát akkor végigmentünk a bevezetőn, hadd beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért is születik ez a levél, illetve mi a mondani valója. Én úgy érzem, úgy látom, hogy problémakezelésekről van benne szó, ami elsőre meghökkentő, mert nem is látjuk, hogy van benne probléma. Mi a probléma itt? Szépen egy is jókat mond. Jó, vannak ott a végén olyan, ne is beszéljetek, hát az olyan, mint a nazarénusoknál valamelyik ilyen fenyegetés néha. Bocsánat, ez olyan panasz kiszólás volt. De ugye egyébként mi itt a gond? Három problémakört láttam, amik egyébként összefüggenek ez már egymással felvázolni. Következő három vers beszél az elsőről. Számomra nagyon fontos, hogy itt is az a motiváció, hogy ha nem is láttam elsőre, hogy mi van benne, az Istennek célja van. Az írás azért született, hogy tanítson, meggyőzzön, helyreállítson, szól a Timoteus levélben az ige. Tehát én is azt látom, hogy van célja az Istennek. Egy zseniális jézusi lelkimódozást látunk ezen a ponton, így felkapja a fejét. Ő nagyon szereti ezt, mert a saját maga környezetében, amikor anyákkal foglalkozik, pontosan ezt a módszertet gyakorolja, ezért már az én fülem is egy idő után rááll erre. Hogyan nyilvánul ez itt meg? Jézus először is megdicséri azt, akivel beszél, akinek a levelet írja. Majd utána valójában a problémát megfogalmazza ugyan, de ez egy kérésben van csomagolva. És utána pedig megmagyarázza a gyermekeket. Nagyon megörültem, hogy a gyermekeit közül olyanokra leltem, akik az igazságban járnak, ahogy erre rendelkezést is kaptunk az atyától. Egy dicséret, egy fantasztikus dicséret. Drága gyülekezetem, látom, hogy vannak közöttetek, akik az igazságban járnak. Most azonban arra kérlek, nem mintha újat írnék nektek, mert ezt már kezdettől fogva kaptam ezt a rendelkezést, szóval most arra kérlek téged, hogy szeressük egymást. Hát tudjátok, hogyha ezt nekem kéne olyan ajtóstul betörve mondanom, akkor a következőképpen hangzálnám, hát látom, hogy jársz az igazságban, de azért van egy fogyatkozásod. Remélem észrevetted, hogy amit én kérek tőle az imában, vagy az áldásban, hogy szeretetben és igazságban, abból nálad az egyik hiányzik. És hadd legyen ez az első figyelemfelhívás, mert amit látok kirajzolódni, és nem csak ebben a levélben, ha egy kicsit tágabban nézitek János már második levelében, hiszen az egész egy János valami ilyesmiről beszél, hogy az utolsó századnak az egyik feltűnő dolga, hogy megfogyatkozik a szeretet, az Isten szerinti szeretet a gyülekezetben. Hangzik az ige, vannak, akik járnak az igazságban, de már buzdítani kell őket, hogy szeressük egymást. És itt nincs kritika. János nem ilyen gormomba fráter, mint én. Ő a legnagyobb szeretettel és kiéssel jól hozzá. És jól csinálja. De valójában nem lehet nem észrevenni, hogy azért kérlek erre, mert ez hiányzik. Mi az, ami hiányzik? A következő, a hadodik vers, megpróbálja ezt megmagyarázni. Nagyon tömény és elsőre nem is világos. A szeretet abban áll, hogy rendelkezései szerint jár. A rendelkezés pedig, melyet kezdettől hallottatok, azt mondja, hogy benne járjatok. Hát ez valamilyen. Ez valamilyen fából vaskarika, hogy még mindig nem értem. Mit mondtál? Szedjük egy kicsit szét. Az első rész, szándékosan visszafordítottam a görögből, egy meghatározás. Ez a szeretet, kettős volt. Járjunk a rendelkezései szerint. Oké, rendben, köszönöm Uram, ezt értem. Ez a szeretet, járjunk a rendelkezései szerint. Na de mi ez a rendelkezés? Szóval ettől még nem mutattam előre. Második rész, második definíció, ez a rendelkezés, kettős pont. Járjunk benne, és hogy mi ez a benne? Hát ez a szeretetben. Járjunk a szeretetben. Még mindig, mintha nem jutottam volna a végére, de egy picit már körvonalazódik valami. Szeretni egymást, azaz agapé szeretetben való járást jelenti, mondja János a gyülekezetnek. Szeretetben járni, és léptennyomon visszautal arra, hogy de erről már volt szó, ezt nem most mondom, és nem most tanítom nektek, ezt már nagyon sokszor elmondták nektek, és akkor rögtön beugrik, hogy de hisz az Efézus levélben így hangzik Pálnak a mondata. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben. Járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket. És önmagát adta, értünk, áldozati ajándékul, Istennek kedves jó illatként. Hát ez egy kihívás. Mert visszajutunk oda, amit azt gondoltunk az elején, hogy hát ez biztos csak a szenteknek, meg Jézusnak van fenntartva. A azt tudnélik, hogy egymást megfeszülten, hogy mondja valahogy már. Péter mondja, igen, hogy egymást megfeszülten szeressük. Mit mond János? Örülök, hogy az igazsághoz ragaszkodtok. Ez nagyon jó hír felületek. De ezt tegyétek a krisztusi szeretettel. A felüljövő isteni szeretettel. Mert ha nem, tudjátok, semmi vagyok. Nincs hasznunk belőle. És komolyan mondom nektek, 28-29 év után egyszer csak elkezdtem megérteni azt, ami egyébként szerintem még a világ számára is közhelyként jelenik meg az Új Szövetségből, Korintusi Levél 13. részét, ahol Pál elmondja, hogy mi vagyok, ha nincs bennem szeretet. Semmi vagyok, nincs semmi haszna. És itt ugyanezt köszön vissza, csak sokkal bonyolultabban összecsomagolva. Nincs semmi haszna, hogyha én az igazsághoz ragaszkodva élem az életemet, de mindez nem töltődik meg azzal a szeretettel, ami akár azt is jelenti, hogy kész vagyok meghalni másikért. Megragadhatom én tehát az Istentől ugyan részszerint és tükör által meglátható igazságot. Mert ezt mindig fontos tudnunk. De az a jézusi szándék nem párosul mellé, hogy leteszem az életemet a testvéremért, a másikért, akkor azt mondja rá Pál, hogy semmi vagyok. Pedig az az érdekes dolog, hogy valójában nekem kellene először magamra vennem ezt. Én bennem kellene az igazságnak először munkálkodnia. Igen, amit az előbb a Judit is visszaigazolt, azt én is kiírtam. Péter így beszél erről a igazság munkáról. Miután a lelketeket az igazságnak való engedelmeskedésen át szent tisztasággal megtisztították. De vagy mit. De mégis valami olyasmit rajzol ki belőlünk, hogy az igazságnak előbb benne, aztán majd benne is, de előbb benne kell elvégezni valami munkát, valami átalakító munkát, valami gyökeres átformáló munkát. Arra, hogy ezt követően a testvéreket képmutatás nélkül kedveljétek. Csiát olvasom, Csiát azért szeretem most időnként Csia, időnként a Karoli, mert a Csia nagyon jól kirajzolja, ha a szavakat a magyar szeretné ugyanazzal a szóval illetni, pedig a háttérben többféle szóval. Egymást kedveljétek testvéri szeretettel, ez a fileosz, ez a, ahogy az ember képes szeretni. Már az is az Isten igazságának bennünk lévő munkája, hogy egyáltalán ne rúgja belém minden nap. Ez az igazság. Szóval, hogy egyáltalán eltűrjelek. Egyáltalán, hogy befogadjalak, hogy magam körében ott lehessél, hogy elfogadjalak annak, ami vagy. És utána folytatja Péter, hogy ezután, ha ezt a munkát elérte, azután szeressétek egymás szívből és megfeszülten. Hát ez kihívás. De ez innentől kezdve nekem, én rajtam kezdődik. Szóval a szeretet az igazsággal együtt, ahogy az áldásban is szerepel. Na én azt mondtam, hogy ez volt az első probléma kezelés is, azért, mert egy ennyire rövid könyvről beszélünk, hadd legyen teljes és hadd hozzam elő a másik két témát is. Miért beszél róla? És ami ennél sokkal izgalmasabb, ajánlom, gyertek el még a Biblia órára, Zoli nagyon provokatívan felteszi a kérdést, hogy értem, de a következő vers hogy kerül ide? És mi köze az előzőhöz? Hát akartam is egy gyerekbe fegyemet. Mert ugye úgy folytatódik, hogy sok hitet jött el a világra, akik nem vallják Jézust, testben eljött Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Rendben értem, ez valóban probléma. És azért a történelemből tudjuk, hogy a kornak valós nagy problémája. Talán nálunk most én nem látom ennek a nyomást. Tehát a mai korrendje sokkal durvábban szakítja már szét a szellemi áramlatokat, és kifejezetten ebben a formájában nem látom feltűnni, hogy a Krisztus testben eljött mi voltát vitatná, vagy jelen lenne ilyen eretnek gondolat. Tehát merem azt mondani most, ami számunkra talán nem gond. De vizsgáljuk meg egy picit, hogy miért lehetett ez mégis gond, és mi volt ebben az igazi elementális probléma? János evangéliumának első részében olvassuk, és az utóbbi három hétben ez nagyon sokszor jött elő, bár soha nem direktbe, hanem mindig csak ilyen töredékesen, a 14. vers így szól. Az ige testvére. És közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az új szövetségnek és Isten megmentésének az egyik alappillére, hogy a mindenható Isten saját maga jött el, és lett testé ezen a földön. Míg a többi evangélium ezt a történetet úgy írja le, hogy kis Jézus, angyalok, meg pásztorok, meg üdvözlet, akik velünk együtt ott voltak a koncerten, és figyeltek, elhangzott egy Reményik Sándor vers, ami pontosan erről szólt. Arról a csodáról, hogy János ugyanazt, amit az evangélisták többiek földi nézőpontból néznek végig, ő ezt felülről, mint egy a mennyből nézi. És a mennyből nézve a kis Jézus, a jászol, az angyalok, a pásztorok, a bölcsek, meg a mirha, meg a stb. Az így néz ki. Az ige testé lett. Jézus valóságosan, húsvér módon volt jelen közöttük. Közöttünk lakozott, jegyzi fel az evangélista. Közöttünk sátrazott, ahogy a pontos jelen fordítás mondja. És mi folyamatosan láttuk, szemléltük az ő itteni jelenlétét. A kifejezés a látásra, annak az eredeti szava, az a teoreo, amiből a színház, görög színház szó majd megjelenik később. Ez a szemlélni, nézni, látni. Tehát valami olyasmit látsz, valami olyasmit mond, hogy mi szemléltük, mint a színházba folyamatosan azt, hogy ő jelen volt. Ez egy nagyon komoly kijelentés János részéről, annak a bizonyítására, hogy kézzel foghatóan, valóságos testéletmódon láttuk. Ő ilyen módon volt közöttünk. És ez a testélet ige kegyelemmel és igazsággal volt teljes. És két verssel később még, nem akarom az egész János levelet is idehozni, arról ír a 17. versben az evangélium, hogy a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Mindennek Jézusnak a testévétele és az idevaló eljövetele pedig értelmezhetetlen és felfoghatatlan lenne anélkül, ha nem látnánk azt a másik csodát, azt a másik meghatározó lényeges tételt, amit a János evangélium harmadik részében olvashatunk, hogy úgy szerette az Isten a világot. Miért tartom ezt fontosnak így összeszedni? Vegyétek észre, hogy pontosan ugye ezek a komponensek jelennek meg. Ha valaki azt mondja, hogy Jézus nem jött el testbe, akkor valójában mindezek a fogalmak értelmezhetetlenek vagy hamisakká válnak. És akkor értelmezhetetlen és hamis mindaz, amitről eddig is beszéltünk, hogy igazságban és szeretetben legyen mindez. Ez történik tehát, és én azt gondolom, csak ezért tartottam fontosnak felvillantani, hogyha elveszünk az igazságból, ha elveszünk ebből az üzenetből bármit is, akkor kiüresítjük. Eltűnik az agapé, eltűnik a irgalom, eltűnik a kegyelem, eltűnik az igazság. Mi van akkor, ha hozzáteszünk? A levél további része ezzel foglalkozik. 9. versben azt olvassuk, hogy aki túlmegy Krisztus tanításán, és nem marad abban, annak nincs Istene, aki megmarad a tanításban, az az Atya is, és a Fiú is. Fú, és ezek kemény szavak. És bármennyire is kemény szavak, jól kell érteni. Bármennyire is erős kifejezések, meg szeretünk torzítani, nem arról beszél, hogy annyi az üdvösségnek. Hogy elvesztél, hogy vége. Valami másról. Ennek a gondolatnak a közepe a mondat második felében van, hitem szerint. aki megmarad az ő tanításában. Mit jelent megmaradni az ő tanításában? És egyáltalán értjük-e vajon azt, hiszem ez a legnagyobb kihívás manapság, hogy mi a tanítás? Hogy látják őt? Én egyébként nagyon szeretném, hogyha ez azért az egyik kulcs téma lenne majd a beszélgetésben. Mi a tanítás? Az 5.-6. versekben ilyen már utaltam rá, hogy János csak visszautal. Már hallottatok eleget róla, amit kezdettől fogva. Az előbb idéztem a korintusi levélből egy részt. Isten az, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgálja legyünk. Nem a betűé, hanem a léleké, mert a betű begöl, a lélek pedig megellenít. Gondolkodtatok már valaha ennek az igének a kapcsán, hiszen ezt nagyon szeretik idézni, nagyon sokszor hallatszik. Pontosan melyik betű is öl meg? Vajon a 930. oldalig terjedő betűk megölnek? Az 1220. oldalon lévő már nem? Melyik betű az, ami megöl? Hol van az a megölő betű? Vagy valamit nagyon nem jól értünk? Mert nagyon egyszerűen és sommásan azt gondoljuk, hogy a betű megöl, azaz az ószövetségi parancsolat megöl minket. De mi most már az új szövetség szolgálja vagyunk. Nekem valami egész másról beszél. Azt látom és azt érzem, hogy minden betű önmagában megöl. Az új szövetség betűje is képes megölni. Az a betű, ami számodra abban a formában jelenik meg, hogy tedd, ne tedd, csináld, ne csináld, tartsd meg, ne tartsd meg, önmagában, az előbb vagy utóbb meg fog ölni. Házi feladat, Római Levél 7. része, tessék végig olvasni. Pál saját maga mondja el jelen időben, nem valami múltbeli, már túl vagyok rajta, és most már tökéletes vagyok, hanem egy állandóan jelenlévő vívódásaként az ezzel való vívódást. Ehhez képest viszont Jézus valami csodát ígér. Ha azonban eljön az igazság szelleme, mondja János 16-ban, útmutatótok lesz az igazságban. Nem magától fog beszélni, csak amit hall. Azt mondja el, és a jövendő tudatja veletek. Engem fog dicsőíteni, az enyémből fog meríteni, és azt mondja el nektek. Nem a betű, hanem az Isten lelke, az Isten szelleme által benned megelevenített, életre hozott igazsága az, amire hitem szerint a 9. vers utal. Tehát amikor azt mondom, hogy aki megmarad az ő tanításában, és szeretném megérteni, hogy miben kell nekem megmaradnom, értitek? Akkor ez nem valami parancsolatnak a megtartásáról akar beszélni hozzád, hanem arról a titokról, amit az Isten már neked ott belül megelevenített, elmondott, átadott. De azt kéri, hogy ebben maradj meg. Ne tartsd be, hanem tartsd meg. Micsoda különbség? Megtartani valamit, az valami olyasmit jelent, hogy megőrizni. Ragaszkodni hozzá. Akkor is, ha elbuktam, akkor is, ha nem sikerül, akkor is elismerem, hogy az Istennek igaza van. És ez valami egész más dimenzióra teszi mindazt, amit egyébként sematikusan azt gondolnám, hogy annyi nekem a parancsolatokból adódott. Mit jelent tehát túlmenni? Hogyan kapcsolódik össze ez az egész az eddig elhangzottakkal? Én azt látom, hogy az egyik legnagyobb veszély, ami ránk leselkedik, hogy tovább megyünk. Hogy nem maradunk meg abban, amit az Isten megtartított nekem. Megtanított, amit kijelentett, megmutatott. Mert meg kell maradnom abban, amit láttam, hallottam, amit személyesen megéltem, amit az Isten nekem mutatott meg, és mindannyiutaknak megmutat, mindannyian Isten gyermekei vagytok, vele jártok, élitek. Kinek kevesebbet, kinek többet, ez személyre szabott, ez nem sablon. Tudjátok, ez finom puzzle, olyan alakú, amilyen éppen Isteni akar formálni, nem pedig valami egyen, vonalzóval, ollóval körbevágott. Mi hát a tanítás? Most, hogy már jó sokat dumáltam. Roppant egyszerű dolog. Nekem ez. Úgy értem, én könnyű helyzetben vagyok jelen pillanatban. Odaálltam Isten elé, kértem, szólt hozzám, imádkoztam érte, forgattam a Bibliát, és amit most elmondok nektek, azt nagyon könnyű elmondanom, mert csak azt kell elmondanom, amit itt belül megértettem. A tévedés jogával. De amit megértettem Istentől, ez a tanítás. Isten nem kér tőlem semmi mást, mint azt, hogy maradj meg az ő tanításában. Maradjak meg abban, amit már Isten nekem átadott. És mi nektek a tanítás? Hát nem, nektek ez nem az. Sajnálom. Ez nektek nem az. Lehet az, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy most az. Mert kell. Sőt, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen figyelmesen hallgattok, és még mindig nem aludtatok el, pedig szerintem elég hosszú ideje beszélek. De nagyon fontos megérteni, hogy ha meghallgattad, akkor jót tettél magaddal, mert én hiszem, hogy Istentől valók a gondolatok. De ezt téged csak arra jogosítson fel, hogy hazamész, kinyitod a Bibliádat, és ahogy Pál mondja el a jó Béreabeliekről, utána nézel, hogy valóban úgy van-e, ahogy én most itt mondtam. És oda teszed az Isten elé, hogy Uram, én ezt a sületlenséget hallottam, de lehet, hogy nem az, csak hát még mindig nem értem. Kérlek, mondd el neked is. Lehet, hogy most itt, ebben a pillanatban már van egy-egy mondat, és azért imádkozunk minden alkalommal előtte, ez itt most spoiler, de minden alkalommal imádkozunk néhány alkalommal előtt, hogy legyen akár csak egy mondat is, ami a számodra itt hallott szóból, logoszból, rémában isteni kijelentésé válik. De egyáltalán nem biztos, hogy minden az lesz. És tudod, ha hazaviszed, és kéred, hogy erősítse meg az Isten, amit elhangzott, vagy cáfolja meg, az is a tanítás. És akkor majd kérlek, mondja nekem a következő alkalommal, hogy hát én itten a 6 Mózes 42 meg a 7 Mózes 13-ról összevetve nem ezt látom. Szóval, ha ezt elvégzed, vagy ha elvégzed, és az az outputja, és én azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog, hogyha nem értetted, amit elmondtam, akkor légy szíves, nyiss gondolatban egy olyan polcot, aminek az a felirata, hogy még nem értem, de majd szeretném megérteni. És tedd fel arra a polcra. Egyre több és több dolog van nekem is ezen a polcon, de hát Isten azt nem ígérte, hogy mindent el fog mondani, csak azt, hogy ha keresem, akkor találok. Szóval tedd fel akkor arra a polcra. Ez is egy őszinte válasz. Egyet ne tegyél. Komolyan mondom. Mert ha így teszel, és számodra is tanítássá válik az, ami elhangzott, akkor az már nem az én tanításom lesz, hanem a sajátod, a tiéd. De ha nem így teszel, akkor óriási a veszély, ha kritika nélkül átveszed azt, amit én mondtam, hogy betöltöd azt, amiről itt az ige beszél, és túlmentél. Túltoltuk, ahogy annó hangzott valamelyik. Hát egy. Emlékszem egy régi vígjátékban. Szóval túlmentél. És az ige azt mondja, hogy, és most a Csiántól olvasom, ez egy kicsit árnyaltabban adja vissza, senkinél sincs ott az Isten, aki tovább megy és nem marad meg a Krisztus tudományában. Értitek, mit mond? Azt mondja, hogy ha te pusztán a lendülettől hallgatva engem, azért, mert én ezt mondtam, elfogadod, és azt mondod, hogy igen, ez a Krisztus tanítása, akkor azt mondja rá az Isten, hogy bocsi, ebből én hiányzom. Ebben én nem vagyok benne. Én ilyet neked nem mondtam. És nem az üdvösségedet veszettetted el, csak valami olyasmit tettél, amire majd azt fogja mondani, hogy hát ez haszon nélküli, gyümölcstelen, értelmetlen. És ez nagyon nagy a veszély, mert hogy a kor nagyon erősen nyom minket e felé. Hallgatjuk az egyiket a másik után, fogadjuk be. Persze, ezt mondta XY, igen, és én idézem is mondom utána. Ez kevés. Az a tanítás, amit neked az Isten mondd el. És ennek a fényében egy kicsit érthetőbbé vált számomra az a fenyegetés, ami a 10.-11. versben van. Ha valaki hozzátok megy, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek. Mert aki köszönti közösséget, vállal az ő gonosz cselekedeteivel. Tehát, ha valaki hozzátok megy, és nem ezt a tanítást viszi. Hoppá, már megint tanítani akarok. Mi ez a tanítás? Ha valaki hozzátok megy, és nem ezt a tanítást viszi, azaz azt a gondolatmenetet, amiről én most beszéltem veletek. Hogy hogyan állj hozzá az igéhez. Hogy hogyan maradj meg a neked adott isteni kijelentésben. Úgy értem, amit neked megtanított az igén keresztül Isten. És ne engedd, hogy túlmenjél rajta. Ha valaki azzal az attitűddel megy hozzád, azzal a vehemenciával, lelkesedéssel, legtöbbször lelkesedéssel, hogy tedd félre azt a saját Istentől való képességedet, amiben megvizsgálhatod, hogy valóban úgy van-e, ami egyébként a kiskorúság, nagykorúság meggyőződésem szerint egyik jellegzetessége, amikor az ember már nem a másikat hallgatva éli a hívő életét, hanem az Istentől akarja minden alkalommal visszakérdezni, hogy valóban úgy van-e. Örülök, hogy az István erről beszélt. Uram, ezt te is így gondolod-e? No, ha valaki úgy megy hozzád, hogy nem ezt mondja, mint amit én mondok, hanem figyeljetek, az én szavam Isten szava. Na erre mondja ezt a súlyos fenyegetést az apostol. Ha valaki ezt hirdeti, hogy tedd félre azt a fontos dolgot, hogy te megvizsgálod az igét, hanem fogadd be, anélkül, hogy megvizsgálnád, az egy életveszélyes dolog. És én azt látom, hogy a makkor szelleme nagyon-nagyon erősen visz minket e felé. Pontosan azért, mert elképesztő információval zömbbe élünk. Gondoljátok bele, hogy akkor ott, amikor a kommunikáció még nem a YouTube-ot, meg a mindenféle média csatornákat jelentette, amikor nem volt lehetőséged egy héten 10 Isten tiszteletre elmenni a legkülönbözőbb helyekre, és a legkülönbözőbb helyekről hallgatni szolgálatokat. A könyvesboltokban nem álltak tucat számra a könyvek. Már ott is ez valós probléma volt. Érted, hogy sokkal több címzetje van ennek a levélnek, mint pusztán csak egy úrnő és néhány gyermeke? Ennek mi vagyunk a címzetvei. Mert ez a veszély ránk néző veszély. És mit mond? Hogyan álljunk hozzá, ha valaki ilyennel közeledik hozzánk? Ne fogadd be ezt a szemléletet. Én saját szavaimmal fordítom le azokat a kicsit régies kifejezéseket, amit János mond. Ne fogadd be ezt a szemléletet, ne engedd be a házadba. Ne köszönsd, mondja, mert ez a leghajmeresztőbb, ezt úgy szeretném elmagyarázni. A görög azt mondja itt valójában, hogy ne mond neki, örvendez. Az örvendez, az a haire, az egy köszöntési formula volt. Tehát így köszöntötték egymást, örvendez. És azért mondja, hogy ne mond neki, örvendez, mert tehát azért ugye a fordító csak lefordítja, hogy ne is köszönts, de valójában ennél sokkal fontosabbat akar mondani. Csia egyébként visszaadja, mint annyiszor. Örömkívánsággal se köszöntsétek. Ne fogadjátok örömmel ezt a fajta hozzáállást, mert ez nem öröm. Ez nem jó hír, hogy valaki azzal akar hozzád menni, hogy én tudom a tutit. És tedd félre azt, amit benned az Istennel való személyes kapcsolatból adódik. Ne örülj ennek a gondolkodásnak, mondja az én olvasatomban, tehát ez az ige. Ne legyél részese ennek a gondolkodásnak. Hadd fogalmazzak nagyon egyszerűen összefoglalóképpen. Mi az üzenet lényege, mi a középpontja ennek a levélnek? Az én számomra még most is, amikor már újra elmondom hangosan, azt látom, hogy az ige lényege az a harmadik vers, amikor János egy áldás kívánással köszönti őket. Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyán Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya fiától. Igazsággal és szeretettel. És tudjátok, amit nekem mondott az ige, az roppant egyszerű. Ha ezek közül eltűnik, elfogy, elvész, elkopik bármelyik is, akkor baj van. Akkor baj van. Akkor vissza kell menni az Istenhez, és kérni, hogy legyen megoldás. Mert bármelyiknek a hiánya, ha hiányzik, az egy tünet, hogy valami baj van közöttünk.